Jó reggelt! A mai rovatunkban egy olyan házaspárt köszönhetek, akinek élete és története, azt gondolom, igazán erőt adó és csodálatos. Mindketten jelen vannak a művészet világában valamelyest, színházi emberek, azonban van egy ikerpárjuk, akiből a kisfiú, hát fogalmazunk úgy, kutifántos próbatételes gyerek. Itt van velem Bakrati Gábor és Bakrati Gerencséni Alexandra. Sziasztok, örülök, hogy itt vagytok velem.
Sziasztok, köszönjük a hallgatókat is.
Elsősorban azzal kezdenék, mielőtt szülők lettetek, miből állt az életetek?
Hát röviden a színházból.
Rovanásból,
igen, tehát mindig is pörgős életet éltünk, de egyébként röviden a színházból állt az életünk. Ugye a Gábor, ő már nagyon régóta, hát eredetileg színészként végeztünk mindketten, aztán ő hamar átpártolt a túloldalra, ahogy szoktuk mondani, úgyhogy ő hangosítóként dolgozott színházaknál, én pedig színészként dolgoztam több társulattal is.
Mi a ti történetetek? Hogyan tudnátok elmesélni röviden?
Próbálom röviden összefoglalni, ugye 6,5 évvel ezelőtt történt meg velünk a csoda, amikor kiderült, hogy szülők leszünk, és nem is akármilyen szülők, mert hogy ugye két baba növekedett a pocakamba, tehát ikres szülők. Vagy ikres szülőként vágtunk neki így ennek az útnak, és hát egy tökéletes terhességem volt egészen a 6. hónapig, amikor gyakorlatilag 5 nap leforgása alatt így felborult az életünk, mert egyik pillanatról a másikra. Hát elindult egy fertőzés, aztán ebből lett egy koraszülés, és a koraszülésnél ugye mindkét picinél elég komoly szövődmények, ami, hát úgy szoktunk fogalmazni, hogy a Lili szerencsésebb utat kapott, őt mára csak a hegek emlékeztetik arra, hogy koraszülött volt és szövődményei voltak. A Daninak egy kicsit nehezebb utat adott a sors.
Daniról mit kell tudni? Miben korlátozza őt a diagnózisa?
Hát Daniról azt kell tudni, hogy ugye Dani másfél naposan kapott egy kétoldali nagyon súlyos agyvérzést, tankönyv szerint, ahogy az orvosok szokták mondani, tankönyv szerint neki növénynek kellene lennie, tehát őre azt mondták nekünk akkor elsőre azt, hogy velünk sem fog maradni, valószínűleg nem éri túl a következő 48 órát, aztán amikor túlélte, akkor azt mondták, hogy ugyan itt maradt velünk, de arra számítsunk, hogy ő soha nem fog se puszni, se mászni, se ülni, se állni, csak szondán lehet majd táplálni, soha nem fog beszélni, tehát hogy tényleg az a kategória lesz, akit a szobába lerakunk a sarokba, és ott fog maradni élete végéig. Ehhez képest ma már kúszik, mászik, be nem áll a szája, ugye most épp a szomszédteremben tornázik, és közben boldogan énekelget és dalolgat mindenki legnagyobb örömére. Nyárókeretten rövid távon tud sétálni, darabosat eszik most már több mint 2 éve, tehát szépen lassan gyakorlatilag az elmúlt 6,5 évben a terápiáknak és a kitartásának köszönhetően azért így felülírjuk a diagnózist és a tankönyv szerinti jövőképet.
Mik az első időszak emlékei? Jelenleg mi számotokra a legnehezebb?
Hát a mi számunkra a legnehezebb, az arra könnyű válaszolni, mert szerintem az minden hozzánk hasonló családnak a kilátástalanság a legnehezebb. Hogy igazából tesszük a dolgunkat, de senki nem fogja tudni nekünk megmondani, hogy meddig jutunk el, milyen szintre fejlődik a Dani. Mi csak annyit tudunk csinálni, hogy járunk terápiáról terápiára, amíg fizikailag, anyagilag, lelkileg bírjuk, addig megteszünk mindent azért, hogy fejlődjön, és bízunk benne, hogy minél magasabb szintre jutunk el.
Ugye minden szülőnek, amikor születik egy gyerek, vagy megtudja, hogy szülővé fog válni, megjelenik az az érzés, az a bizonyos megálmodott élet, megálmodott gyerek. Mi volt az, ami segített a feldolgozás és az elengedés folyamatába?
Hát a Dani fejlődése, hogy rácáfol mindarra, amit így jósoltak neki, és hát nem növény, hanem ahogy mondani szoktuk, húsevő növény lett belőle, és így veszi nagyon szépen az akadályokat. A nagy nehézség még szerintem az a versenyfutás az idővel, hogy nagyon-nagyon nem tudjuk, hogy hova tudjuk a Danit, vagy hova tud a Dani a mi segítségünkkel eljutni, és erre mennyi időnk lesz. Ő is növekszik egyre lassabban, meg nehezebben fog tudni tanulni, és most az elején, amíg még pici, megformálható, most kell így nagyon határozottan terelgetni őt a kis útján.
Dani és Lili testvéri kapcsolatában mit láttok? Lili hogyan dolgozza fel azt, hogy Dani mozgássérült, és ebben az egész kontrasztban számotokra mi a legnehezebb? Hogyan tudjátok megteremteni azt, hogy mégis ugyanúgy nevelni őket, de hát azért van különbség.
Nem tudjuk.
Nem tudjuk megcsinálni. Nem tudjuk tehát megcsinálni. Ez a mai napig nehéz, mai napig sokszor felül kell bírálnunk saját magunkat is, hogy néha azon kapjuk magunkat, hogy azért, mert a Dani ilyen állapotban van, ezért néha azon kapjuk magunkat, hogy lehet, hogy kevesebb dolgot várunk el tőle, mint amennyit el kellene várnunk, és ez nagyon nehéz azért megtalálni ezt az egyensúlyt, mert azért ő belül sokkal okosabb, mint amennyit ki tud kifelé hozni ugye a sérültsége miatt a világ felé, és azért bizony sokszor döbbenünk rá, hogy igen, hogy azért most már rafináltan próbál játszmázni velünk. De egyébként alapvetően az ő kettőjük kapcsolata az a sérültség ellenére én azt gondolom, hogy egy klasszik ikertestvéri viszony, vagy akármilyen testvéri viszony. Tehát ugyanúgy tudják szeretgetni egymást, és ugyanúgy a következő pillanatban bizony jön a hajhúzás, jön a kiabálás, a másik játékának az ellopása, tehát hogy teljesen klasszik életet élnek. Igazából a Lilinek talán azért könnyebb bizonyos szempontból, mert ugye így, hogy ikertestvérek, ő ebben nőtt bele. Tehát ő neki, ami a legelejétől kezdve próbáltuk mindig a maga szintjén elmagyarázni, hogy mi történik a Danival, és mik a kilátások. Ennek ellenére persze ez neki egy nagyon nehéz dolog, hogy mindig várja, hogy hát ha csettintésre egy szempillantás alatt egészséges lesz a Dani, és meg tud vele tenni olyan dolgokat, amikre nagyon vágyik. Tehát ugye ő kicsikorától kezdve mondta mindig, hogy ő annyira vágyik arra, hogy ő együtt szaladgáljon, együtt fogócskázzon a Danival. A maga szintjén fogócskázik, Dani négy kézláb követi, de sprintel utána négy kézláb, de azért ő vágyik arra, hogy az egészséges életet is leélesse a Danival. Mi meg igyekszünk mindent megtenni, hogy egyszer teljesüljön ez az álma.
Miből áll egy napotok a két testvérrel?
Kora reggel Dani bemászik közénk az ágyba, és elkezd énekelni fennhangon, elég hangosan, akkor erre nyilván a Lili is föl kell, összeszedjük magunkat, két felre elindulunk óvodába, velük, aztán én megyek dolgozni, Szöszi is csinálja a dolgát, és akkor délután összeszedjük őket, és akkor még játszunk, vacsorát készítünk, ide-oda megyünk, hogyha éppen olyan az idő, vagy belefér a napunkba, és még nem hullafáradt mindenki. Úgyhogy igazából próbálunk egy ilyen klasszikus családi életet élni, nyilván be vagyunk szorítva bizonyos korlátok közé, így a Dani sérültsége miatt, de azért próbáljuk belőle kihozni a maximumot.
Illetve hogy hát ugye a mindennapjainknak részei ugye a fejlesztések, amiből azért nem kevés van, de ezeket is igyekeztünk most, hogy már nagyobbak úgy hozni, hogy vagy reggel a Dani az ovi előtt megy el terápiákra, vagy délután mielőtt elhozom őket az oviból, vagy a Lilit az oviból, tehát hogy előtte visszük a külön órákra azért, hogy az együtt töltött idő az valóban megmaradhasson a szabad programra, a családi programokra.
Egy kicsit visszatérve rátok, mint házaspárra. Ebben a szerepben külön-külön hogyan sikerül Gábor neked férfinek megmaradni, Szöszi neked pedig nőnek?
Nagyon nehezen.
Szerintem ez a legnehezebb. Tehát szerintem minden kacifántos gyermeket nevelő családnál ez a legnehezebb. Ugye nagyon sokszor mondják, mi is megkaptuk a legelején, hogy készüljünk arra föl, hogy általában az esetek nagy százalékában az ilyen családok idő után ugye elválnak a szülők, és nem bírják a lelki terhet. Igazából szerintem itt nem is az a fontos, hogy nagyon fontos persze, hogy férfiként és nőként megmaradjunk, de inkább az a fontos, hogy arra ügyeljünk, hogy mi közösen házaspárként megmaradjunk. Tehát, hogy tanuljunk megfigyelni egymásra, és egy picit, hogy merjünk magunknak egy picit szabad időt adni, amikor mi vagyunk. Ha máshogy nem, akkor úgy, hogy addig igen kapnak egy mesét, de legalább mire tudunk küldni 10 mondatot megbeszélni arról, hogy milyen volt az a napunk, vagy hogy mit tervezünk a következő napokra, vagy a hétvégékre. Vagy ha éppen egy rosszabb napunk van, akkor ahogy én szoktam mondani, kidödögni magunkat, hogy ma éppen milyen bánatunk volt, vagy milyen bosszúság ért minket.
Nagyon nehéz ez, nyilván azokban az időszakokban, amikor tudunk segítséget kapni így a gyerekek körül, nagyszülőileg, rokonilag, akkor egy kicsikét könnyebb együtt lenni, de azért nagyon sokszor gondot okoz akár egy házassági évfordulós vacsorára elmenni kettesben a gyerekek nélkül, mert nagyon nehéz megfelelő felügyeletet találni a gyerekekhez. Anyukám nagyon sokat segített nekünk, de sajnos ő nem olyan régen elment, úgyhogy most egy kicsit ilyen újra tervezéses állapot van. Az egy fontos dolog, és talán ez a legfontosabb, és ez érteti bennünk a nőt is, meg a férfit is, hát bennem a férfit, a Szösziben a nőt, azt hiszem, hogy ez így van, hogy valahogy ezzel megpróbáljuk együtt élni, és ebből kihozni a leg, a legtöbbet?
A társadalom elfogadását a másság fele. Ti szülőként mik a tapasztalataitok, hogyan látjátok?
Mennyi időnk van?
Van az időnk.
De az a helyzet, hogy ez nagyon-nagyon szélsőséges, mert vannak nagyon jó tapasztalataink, a hozzánk közel álló emberektől vannak elsősorban nyilván, de vannak vadidegenek is, akik egy másodpercig nem éreztették azt a Danival vagy velünk, hogy ő sérült, hogy ő nem való ebbe a társadalomba, mint ahogy ezt sokkal sajnos így gondolják. De vannak olyan végletek is, amikor kellemetlen atrocitás ért minket egy játszóházban, vagy egy olyan játszótéren, ami egyébként sérült gyerekeknek van kitalálva. Szóval nehéz. Az elfogadás az nagyon-nagyon rosszul áll ebben az országban sajnos, és hát azért is működünk, dolgozunk, mert ennek az oroszlán része szöszinek a vállán van, hogy ezt is egy kicsikét így elősegítsük, hogy elfogadóbb legyen a társadalom. Mert ezek az emberek, a sérült emberek nem tehetnek arról, hogy sérültek, és mégis sokan azt éreztetik velük, hogy jaj, de ez a te hibád, pedig nem.
Mit üzennétek azoknak a szülőknek, akik most csöppennek bele ebbe a helyzetbe?
Sose adjátok fel. És higgyetek a gyereketekben, mert sokkal több van bennük, mint ami bennük van. Vagy hogy valahogy így.
Igen. Én azt szoktam mondani egyébként, hogy nekem volt egy orvos, aki a mai napig az ő szavai tartják bennem így nagyon a lelket, egy debreceni orvos, aki azt mondta nekem legkapásból a legelején, hogy a Daninak megmutatta a koponya ultrahang képét, meg megmutatta egy egészséges csecsemőnek a koponya ultrahang képét, és ő azt mondta nekem, hogy nem kertel, nagyon rossz helyzetből indulunk, de hogy arra gondoljunk, hogy igazából teljesen mindegy, hogy a tankönyvek mit mondanak, vagy az orvosok mit mondanak, az, hogy mi lesz belőle, ezt senki nem fogja tudni nekünk előre megmondani. Úgyhogy neki kell menni, és csinálni, és tenni kell a dolgunkat, és majd az élet fogja igazolni, hogyha egy bizonyos területhez elérünk, akkor azt meg tudja csinálni, vagy nem tudja megcsinálni, vagy csak segítséggel tudja megcsinálni, vagy segítséggel sem tudja. De ha esélyt sem adunk a fejlődésre, akkor igazából mi magunk ástuk el a jövőjét, meg a sajátunkat is. Tehát ez mindenki érdeke, hogy fejlődjön.
A lehető legjobbakat kívánom nektek, és köszönöm a beszélgetést.
Mi is köszönjük.
Önök a Bakraki házaspárt hallották, én Máté Dalma vagyok, várom önöket jövő héten is.